Uram, ebben a zajló világban olyan keveset mondhatják el magukról, hogy csend van bennünk, csend van bennem. Annyira kiszorítja ezt a csendet a lárma, a rohanás, a zaj, a taposás, a tülekedés, hogy egyszerűen szinte félünk csendben lenni. Pedig a te halk és szelíd hangod éppen a csendben tud megszólalni. Köszönjük, akik átéltük, hogy ez mit jelent, és olyan drága dolog, hogy ebben az esti csendben te újból akarsz és tudsz is szólni hozzánk. Könyörülj kegyelmesen, hogy ki azt értse meg igédből, amire neki személy szerint a legnagyobb szüksége van. Ott érintsd meg a szívünk húrjait, ahol azok rezonálni tudnak. Te csodálatos mester vagy abban, hogy pontosan eltalálj bennünket, de nem azért, hogy összezúzz, hanem azért, hogy meggyógyíthass, megálthass, hogy újrakezdést adj az életünkbe. Könyörülj kegyelmesen, hogy senki ne mondjon le magáról, senki ne higgye el azt, hogy én belőlem már úgyse lesz semmi, vagy az én életemnek már úgy sincs értelme. Áldunk téged, hogy mindenkinek van, akinek az élete a tied, annak azért, aki pedig még nem a tied, annak azért, mert még megtalálhat téged. Köszönjük neked, hogy a te szent nevedért itt vagy ígéreted szerint, és meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Átadom a szót kedves lelkésztestvérünknek a ma esti szolgálatra.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, egy-két gondolatot a tegnapi igeszakaszra visszatekintve szeretnék elmondani. A második fejezetet vettük tegnap Jónás könyvéből, és ugye láttuk, hogy Jónást belevetik a tengerbe, és aztán a nyomorúságban eljut odáig, hogy kiállt az Úrához, Istenéhez. És erről az eseményről óhatatlanul eszünkbe kellene jutnunk, hogy Isten azt mondta, hogy a tenger mélyére veti minden bűnünket. De hát valóban el kell dönteni, hogy te akarsz a tengerbe kerülni, vagy a bűneit. Mert most tulajdonképpen miután nem szakadt el Jónás a bűneitől, ő került a tengerbe, sőt még a Cethar gyomrába. Ha pedig Istennek megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, megbocsátja, és a kegyelem tengerébe veti a mi bűneinket, és nem nekünk kell átélni ezt a pokoljárást, amit tulajdonképpen Jónásnak át kellett élnie. És mindazoknak át kell élnie, akik lázadnak Isten ellen, és nem találják meg a kegyelem helyét. Tehát még azt is ugye kiemeltem ebből a történetből, hogy Jónás egyetlen szóval nem kér bocsánatot Istentől. Meglátja, hogy Isten az, aki őt meg tudja szabadítani, meglátja, hogy valóban megszabadította, hálát ad neki, dicsőíti őt, vágyakozik az Istennel való találkozásra, mindez csodálatos zsoltáros imádságba el is mondja az Úrnak, vágyakozik a szíve újra a jeruzsálemi templomba, az Isten színe elé, szeretne járulni, de valójában itt van egy bökkenő, hogy ezek a mi igazi szívből fakadó vonzódásaink a mi Urunk felé, hát csak akkor valósulhatnak meg, ha az akadály elhárul. Mert van egy akadály, egy nagy fal, amit úgy hívünk, hogy a mi bűneink, így mondja az Ézsaiás 59-ben az ige, hogy a ti bűneitek választottak el titeket a ti istenetektől. Nem az Úr karja rövid, hogy megsegítsen, hanem a ti bűneitek választottak el. Tehát igenis a bűn elválaszt, ahogy utaltam arra is, hogy még az Úr Jézust is elhagyta az Atya, és a mi bűneink miatt, tehát ezt komolyan kellene venni. És nagyon sokszor ezt tapasztalom, hogy komoly indítatás van egy-egy ember szívében, úgy szeretne hívő lenni, igazán Isten gyermekévé szeretne lenni, de nem veszi komolyan, nem törik össze a szíve, nem látja meg Isten előtt azt, hogy mivel is vagyok. Mi választott el engem az én drága Uramtól? Miért nem mehetek hozzá? Mi az akadály? Tehát ezt kell azért újra figyelembe venni, és most pedig olvasom a harmadik fejezetet, a ma esti igehirdetési alapigénket. Tehát Jónás könyve harmadik fejezete. Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz, indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked. Jónás elindult, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa volt Istennek. 3 nap kellett a bejárásához. Elindult tehát Jónás befelé a városba 1 napi járásra. És ezt hirdette. Még 40 nap, és elpusztul Ninive. Ninive lakosai azonban hittek Istennek, bőtöt hirdettek, és zsákruhát öltött a város apraja nagyja. Amikor ez a hír eljutott Ninive királyához, fölkelt trónjáról, levetette magáról diszruháját, zsákruhát öltött magára, és hamuba ült. Aztán kiirdették Ninivébe a király és a főurak rendeletére a következőket. Az emberek és az állatok, a szarvasmarhák és a juhok semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak, öltsön zsákruhát ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, és térjen meg mindenki a rossz útról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel. Ki tudja, talán felénk fordul, és megszáll az Isten, lelohad lángoló haragja, és nem veszünk el. Amikor Isten látta, mit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg. Látjuk, Isten újra szól a prófétának. Azzal kezdődött a könyv, hogy így szólt az Úr igéje Jónáshoz. Most pedig a 3. fejezet 1. verse így szól, az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz. Ebben nagyon komolyan meg kell érteni, hogy Isten, ami erőszakoskodásunkra, engedetlenségünkre, duzzogásunkra, vagy éppen hisztériás toporzékulásunkra nem fogja megváltoztatni az ő akaratát. Ezt a 21. század emberének is meg kéne tanulnia. Ma egy rettenetes korba élünk, amikor azt gondolják az emberek, azt teszünk, amit akarunk. Tökéletesen és teljesen szembeszállnak Isten kijelentett akaratával, a szemük se rebben a leggyalázatosabb bűnök hirdetésére, és így mondom, hogy a bűn szinte dicsekedve, és a bűnt bűnnek nevezőket pedig fenyegetve viselkedik ez a mai világ, látjuk, hogy egyszerűen minden törvényt levéstek a 10 parancsolat kőtáblájáról az emberek, minden parancsolatot. Mert az ember istenkedni akar, ő azt tesz, amit akar, de az Isten igéje pedig hát nem fog megváltozni ettől. Tehát nagyon sok mai pszichológus és sajnos az egyház lelkészei is képesek azt megtenni, hogy Isten igéjét megkérdőjelezve azt mondják, nem bűn paráználkodni, nem bűn házasságtörésben élni, nem bűn homoszexuális kapcsolatokat létesíteni, nem bűn gonosz ötletekkel előállni, mint például a gender ideológia, és így tovább, azt csinálnak, amit akarnak. És azt hiszik, hogy az Isten igéje ettől meg fog változni, és az Isten, ahogy tegnap mondtam, a szuper kegyelemmel mindent elfedez és betakar. Nem így van. Senki ne higgye, hogy Isten megváltoztatja az ő örök igazságát, igéjét. Azt mondja Péter apostol, hogy ez a világ elmúlik, de az Isten igéje örökre megmarad. Tehát ez az ég és föld elmúlik, de Isten igéje örökre megmarad, megáll, és Jónás toporzékolása, hisztériája, menekülése se változtatta meg az Úr igéjét. Ugyanazt mondja neki, menj el Ninivébe, a nagyvárosba. Tehát mi hívők megtanulhatjuk ebből, hogy nem kell nekünk azt gondolni, hogy egy adott szituációban, egy adott helyzetben mi addig engedetlenkedünk, meg erőszakoskodunk, mint Isten majd csak megváltoztatja. Mert múlik az idő, majd meggondolja magát. Hát nem gondolja meg magát. Isten nem. Ha egyszer valamit Isten kimondott, azt nem lehet megváltoztatni. Csak a kegyelme változtathatja meg. Látjátok, kimondja, hogy még 40 nap is elveszik Ninive, de mivel megtehetek, ezért az ő kegyelmes szeretetével fordul a város felé. Ilyen értelemben bizony megváltoztatja az ő akaratát. Meg abban az értelemben is megváltoztatja, amikor Éli főpap fiai azokat a szörnyű bűnöket elkövetik, akkor azt mondja, ugyan én azt mondtam, hogy Éli háza örökre hordozza a papi szolgálatot, de most nem így lesz. Tehát értitek, hogy a bűn tulajdonképpen megváltoztatta és tönkretette azt az isteni ígéretet, ami elhangzott Áron, illetve Éli háza felett, és az Isten visszamondta azért, mert nem tértek meg a fiak, Hofni és Fineas, hanem nagyon gonosz dolgokat tettek. Tehát Istennel nem lehet játszani, nem lehet szórakozni, és a 21. századhoz sem fog az Isten igazodni, hanem nekünk kell őhozzá igazodni. Ez az egyik, amit nagyon komolyan meg kell érteni, hogy az Úr igéje ismét szólt, másodszor is szólt Jónáshoz. Indulj, menj Ninivébe a nagyvárosba. Hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok néked. És ez a másik nagyon hangsúlyos dolog, hogy nekem azt kell hirdetni, amit az Isten mondott. Nem mondhatok mást. Hát ha mást mondok, meghamisítom az Isten igéjét, akkor mi is vagyok? Hamis proféta vagyok, ha én meghamisítom az Isten igéjét, csak azért, mert nem merem megmondani az embereknek, hát ez egy nagyon kemény, nem? Azt mondani, hogy bemenni egy ilyen elvadult világ fővárosába, és azt mondani, hogy kérem szépen 40 napotok van. Különben egyébként végetek van, 40 nap, és vége a városnak. Hát, rettenetes üzenet, nem? Ebben nem sok az evangélium. Vagy igen? Ugye látjuk, hogy ez az ítéletes ige is lehet evangélium. Abban az értelemben, ha megtérek, akkor öröm üzenetté válik a számomra, mert az Isten megbocsát. Tehát nem mindig úgy van ám az, hogy mind a hamis proféták, békesség, békesség, ugye? Nem lesz semmi bántódásotok. Ezt mondják, hogy a Jeremiás 23-ban olvassuk a hamis proféták. Minden megáltalkodott embernek, aki megveti az Úr igéjét. Ezt mondják a hamis proféták, békesség, békesség. Tehát ezt én hiába mondom, ha az Isten meg nem mondja. Egy Németországban beszéltem egy lelkésszel, aki azt mondta, hogy megáldja a homoszexuális párokat. Hát mondom, miért teszed? Hát azt mondja, mert különben kiteszik az állásába. De mondom, figyelj ide, amit az Isten átok alá helyezett, akkor te azt hiába áldogatod. Most gondoljatok bele. Isten azt mondta, hogy bűn, átok alatt van, én meg megáldom azt, amit az Isten bűnnek nevez. Hát a vér is megkül bennem. Hát hogy mer valaki ilyet csinálni? És szemrebbenés nélkül csinálják. Hát ezt mondta az Úr? Nem azt mondta. Ezt kell hirdetni? Nem ezt kell hirdetni. Nagyon érdekes, Ezékiel profétánál láthatjuk, hogy az Isten mennyire világosan utasítja a profétát. Azt mondja itt Ezékiel 2-nek a végén, hirdesd nekik az én igémet, akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép ez. Te pedig, emberfia, hallgass meg, amit mondok neked. Ne légy engedetlen, mindez az engedetlen nép. Nyisd ki a szád, és edd meg, amit adok neked. Láttam, hogy egy kéz nyúlt felém, és egy irat tekercs volt benne. Kiterítette előttem, és ez tele volt írva mindkét oldalon, siratóének, sóhaj, meg jajszó volt ráírva. Ezt mondta nekem, emberfia, edd meg, amit itt találsz. Edd meg ezt a tekercset. Azután menj és szólj Izrael házához. Kinyitottam a számat, ő pedig megetette velem a tekercset. Tehát tulajdonképpen Isten igéjével kell táplálkozni az ige hirdetőnek. Ugye tetszik látni, milyen gyönyörűen bemutatja ez a kép, hogy 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 lesz egy próféta prófétává, Isten megparancsolja, hogy azt hirdesd, amit én mondok, és neki meg kell ennie Isten igéjét, ahogy Jézus is mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. Tehát aki táplálkozik, aki így mondom bevette az Isten igéjét, azt tudja hirdetni. És ezt nagyon meg kell jegyezni, mert bizonyságtevő vagy, testvér, ha hívő vagy, bizonyságtevő vagy. Mit mondhatsz, miről te ez bizonyságot? Hát amit kaptál, amit Isten adott neked enni, amivel Isten etetett meg, nem azzal, amivel a világ. Aztán még egy-két momentumot szeretnék ebből kiemelni, itt Ezékiel elhívásából. Őrállóvá tettelek, azt mondja Izraelbe. Ez az őrálló szolgálat egy nagy felelősség, és azt mondja, ha én azt mondom a bűnösnek, hogy meg kell halnia, és te nem mondod meg a bűnösnek, akkor az ő vérét a te kezedből kérem számon. Tehát mi is a kegyelmes igehirdetés? Hát ha megmondom, hogy bajba vagy testvér, mert el fogsz veszni, vagy barátom, el fogsz veszni, ha nem térsz meg, ez egy jóságos igehirdetés, testvére. Komolyan. Hát hiszen egy mentő szeretet van mögötte. Milyen kegyelmes Isten Ninivéhez. Megmondja, hogy elhatároztam, hogy 40 nap múlva elpusztítalak benneteket. De megtértek. És azt mondja, hogy hát ugye Isten nem bán meg dolgokat, hanem egyszerűen a kegyelmével részesíti Ninivét. És ugyanígy, ha mi megmondjuk az embereknek, hogy ha meg nem tudsz, bajba vagy. Isten ítélete alatt vagy, haragja alatt vagy. Térj meg! És ha megtér, megmentettük az életét. Mivel? Isten igével. Mert azt kell hirdetni. Aztán még egy nagyon fontos dolog. Megjelent újra neki az Úr dicsősége. Azt mondja, arcra borultam, lélek áradt belém, talpra állított, és így szólt hozzám. Ezt mondta nekem, menj, zárkózz be a házadba. Emberfia, köteleket fognak hozni, megkötöznek velük, és nem mehetsz közéjük. Nyelvedet az ínyedhez ragasztom, néma leszel, és nem tudod dorgálni őket, noha engedetlen népez. Csak ha én szólok hozzád, és megnyitom a szádat, akkor mondhatod nekik, így szólt az én Uram az Úr. Nagyon fontos ezek az isteni utasítások, hogy nem a prófétára bízta az Úr, hogy mikor szólhat. Nem a mi, hogy így mondjam, jogunk és tetszésünk, hogy mi hogyan, mikor, kinek szolgálunk, prédikálunk, szólunk. Hanem azt mondja, hogy csak akkor mondhatod, hogy így szól az Úr, ha én szóltam néked. Ez nagyon fontos. És ugyanígy Jónás ugye megszenvedte a pokoljárás után, megy Ninivébe, engedelmeskedik, most nem indul Tarzus irányába, hanem elmegy Ninivébe. És nagyon érdekes ez a szó, hogy Ninive pedig nagy városa volt Istennek. Hát hogy ez a pogány, vad, istentelen város, az Isten városa. Hát ugye testvérek, az egész világegyetem az isteni. Természetesen. Az egész világegyetem az isteni. És nem olyan értelemben, hogy Ninive az Isten gyermekeinek városa lett volna, nem mintha az ígéret városa lett volna Ninive, de az Istennek fontos minden ember. És ezért mennie kell Jónásnak. Hát nem tudjuk Jónás prédikációja milyen hosszú volt, de nem valószínű, hogy ezt az egy mondatot mondogatta csak, hanem nyilván ezt alá is támasztotta, de az üzenet lényege ez volt. Hogy elhatároztatott az ítélet Ninive felől. Tehát Isten elhatározta, hogy el fogja pusztítani a várost. És ugye emlékezünk arra, amikor Ábrahám közbejár Sodomáért. Ott a két angyal elmegy a városba, hogy lássa, hogy valóban olyan gonoszok el, mint ahogy azt az ige, de amit felhatott a gonoszságuk az égre, ugyanúgy, mint Ninive is, égre kiáltott a gonoszságuk, és azt mondja Ábrahámnak az Úr, ha én 10 igazat találok abba a városba, a 10 igazért nem pusztítom el a várost. Nem volt 10 igaz. Viccesen szoktam mondani, hogy ha a világ tudná, hogy csak a hívő népér hosszabbítja meg az övéért Isten a kegyelmi időt, akkor jobban vigyáznának a hívőkre. De hát nem tudja a világ, azért világ, hogy ezt ne is tudják. Tehát, ugye, mert mondja az Úr, hogy az ő választottaiért például megrövidítettek a nagy nyomorúság időszakai. Ninive lakosai azonban hittek Istennek. Ez nagyon fontos, hogy nem az, hogy hisz valaki Istenben, az ugye így kezdődik minden, hogy egyáltalán elhiszem, hogy ő van. De az egy minőségileg magasabb rendű dolog, mikor valaki hisz az Istennek. Mert amit mond az Isten, azt elhiszi. Tehát ez azt jelenti, hogy hittek az igének, amit Jónás hirdetett. Elhitték, hogy ez a Jónás, ez az Isten követe, ez a furcsa ember, ez a szakállas zsidó ember, hát ők is szakállasok voltak, csak más formában és ruhában öltözködtek, hogy ez az idegen proféta, ez Isten embere. Nem ölték meg ezek a vadgyilkosok, akik gulába rakták az emberek fejét, nem mertek kezet emelni a prófétákra. Jeruzsálemről meg azt mondja az Úr Jézus, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, akik hozzád küldettek. Rettenetes, nem? Hogy Isten éppen megöli a prófétákat, ezek a vad gyilkosok meg nem mertek kezet emelni Jónásra, pedig semmiből nem állt volna nekik, hogy elhallgattatják Jónást. Sőt, hittek Istennek. És most itt azért rájunk meg, hogy testvér, amikor te olvasod az igét, és úgy megüti a szívedet vagy füledet, hogy hát ez neked szól, akkor te hiszel Istennek? Elhiszed, hogy amit olvastál, az neked szól? Hogy Isten azt neked akarja mondani? Nagyon-nagyon fontos a mi hívő életünkben is, hogy mi higgyünk Istennek. Nagyon fontos volt a világnak és Ninivének is, hogy elhiggyek, hogy itt valami nagyon nagy baj van. De milyen fontos a hívő embernek, hogy ő is elhiggye, hogy amit Isten mond, az igaz. Az mind igaz. És beszélheted a világ, amit akar, az Isten igéje ellen, mindig az Istennek van igaza. Mindig az ő akarata teljesedik be. Egy kicsit sajnálom azt, hogy a hívő emberek nagy része nem ismeri a történelmet. Tudnék, ha ismernénk az ókori történelmet, például a zsidók történelmét, igazán jól ismernénk, a környező népek történetét, akikről a próféták szóltak, ha ezeket figyelnénk, akkor látnánk, megdöbbentően minden beteljesedik, testvérek. Oly mértékig beteljesedett minden, hogy még úgy is történtek a dolgok pontosan, ahogy le van írva. Tehát még a részleteiben is igaz volt. Hát én csak egyet említek, hogy ugye az Úr prófétája megmondja, hogy ezekkel, hogy Tírus hogyan fog elveszni. És Nabukadnezár nem tudta meghódítani Tíruszt. Mert az új Tírus egy szigeten volt. Az Ótíruszt lerombolta, de új Tíruszt nem tudta elfoglalni. És az ige meg azt mondja, hogy elpusztítja Tíruszt. Erre jön 300 van Nagy Sándor, és lerombolja újra Ótíruszt, föltölti a tengert, és elfoglalja új Tíruszt, és szó szerint beteljesedik, hogy elpusztul a város. Tehát nem lehet kitérni Isten igéje elől, senki se gondolja, hogy nem fognak beteljesedni az utolsó időkre vonatkoztatott proféciák. Egész biztos be fogják teljesedni. Biztos, hogy ugyanúgy fog beteljesedni. Gondoljunk, Jézus azt mondta, nem marad itt kőkövön, amit lerombolnának. És lerombolták 70-ben a rómaiak az Isten egyetlen templomát. Lerombolták. Nem maradt kőkövön. Tehát ne gondoljuk azt, hogy az Isten igéje világtörténelmi vonatkozásba, az én kicsi életemre vonatkoztatva nem teljesedik be. Mindig beteljesedik. Ez vigasztalás is, meg fenyegetés is. És ezek az emberek elhitték a fenyegetést. Rádöbbentek, hogy bizony tulajdonképpen mivel is vagyunk. Ugye hát ez Isten szent lelke munkája ki. Az Úr Jézus azt mondta, a búcsúbeszédeiben, a János 16-ban olvashatjuk, hogy amikor elküldi a pártfogót, a Szent Lelket, meggyőzi a világot bűn tekintetében. Tehát amikor azt látjuk, hogy az Isten igéje hatott, akkor soha ne gondoljuk, hogy olyan jó prédikált ez a Jónás, hogy ettől aztán mindenki megtért. Nehogy azt gondolt. Nincs az ember, aki jól tudna prédikálni ahhoz, hogy egy ember megtérjen. Ezt nagyon komolyan mondom. Egyetlen egy embert nem tudunk megtéríteni. Egyedül a Szentlélek Isten tudja ránk szakítani a bűneinket, rádöbbenteni, hogy a bűnöm Isten előtt van. Mert mi mindig relatív módon viszonyulunk a bűnhöz. Hogy mit csinál a szomszéd, vagy mit csinál a gyülekezet másik tagja, vagy éppen a papunk mit csinál, hát én még jobb is vagyok nála, hát akkor nincs semmi probléma. De hát nem erről van szó. Az én bűnöm egyedül az Isten előtt áll. És ő látja, hogy milyen rettenetes az a bűn. És a Szentlélek egyszer csak megmutatja nekem, hogy hogy gondolkodik felőlem a mindenható Isten. Értedek? A Szentlélek ezt a munkát végzi el. Természetesen az ige által, természetesen az ige hirdetők által, vagy az olvasott ige által, természetesen, mert a Szentlélek mindig az ige által munkálkodik. Soha nem vonatkoztatható el a Szentlélek az igétől. Jézus így mondta a Szentlélekről, hogy az enyémből merít. Eszetekbe juttatja, amit én mondtam nektek. Tehát a Szentlélek Isten az nem vonatkoztatható el Isten kijelentett igéjétől. Tehát mindig így kell gondolkodni, ahol megtérés történik, hogy ott az Úr lelke meg tudott győzni egy embert, egy gyülekezetet, vagy akár egy várost. Rádöbbentek a bűneikre. Rádöbbentek, hogy milyen gyilkosok, gonoszok és égbe kiáltó bűnösök. Égre kiáltó bűnösök, mert felhatott az égig. Ahogy Káinról is mondja az Úr, hogy a testvéred vére kiáltott az hozzám. Tehát igenis a bűn égre kiáltó, és Isten haragja alatt van. És ezt megértették ezek az emberek. És ezt nem Jónás végezte el, ő az igét mondta, és a Szentlélek az igét eljuttatta ezeknek az embereknek a szívébe, úgy, hogy megrettentek. Hát bizony meg kell rettennünk. Ugye sokan azt mondják, hogy ó, hát a papok kiezgetik az embereket. Testvérek, ezt a Jónást nem kellett megijeszteni az Úrnak, hogy végre valamennyire kicsit kihúzanodjon. Hát minket sokszor bizony meg kell ijeszteni. Rá kell döbbenteni, ki az Isten. Hát ugye így olvassuk a példabeszédekben, hogy az Istennek félelme a bölcsesség kezdete. Akkor kezdődik valami bölcsesség az agyomba, ha már egyszer félem a mindenható Istent. Ha tisztelettel félem őt, ha szeretettel félem őt, akkor kezdődik valami bölcsesség az én szívembe. Mert aki ezt nem veszi komolyan, eszement ember. Nem számol az Istennel, az egy eszement ember. És egyre inkább nem számolnak Istennel. Már többször elmondtam, de nagyon találó kis történet, hogy Halesby professzor, egy norvég evangélikus teológiai professzor, rádiós áhítatokat szokott tartani a norvég rádióban, a 60-as években történt ez, és egyik este azt mondta, hogy most sok millióan hajtják le fejüket Norvégiába, és sok ezeren nyitják fel a szemüket a pokolba. Hát kemény, nem? Erre az újságok, a norvég újságok címlapon tiltakoztak, hogy nem vagyunk a középkorba, Halesby vonja vissza, amit mondott, és így tovább. Az egész társadalom fel volt fenekestől háborodva, hogy hogy mondhat ilyet. Pár nap múlva, amikor újra rákerült a sor, szó szerint újra ugyanezt elmondta, és hozzáfűzte, nem mondhatok mást, mert ez a valóság. Mert Isten nélkül, Krisztus nélkül, megváltók nélkül a pokolba fogtok kerülni. De hát, ha nem mondja meg senki nekik, akkor mi kegyetlenek vagyunk, ha nem mondjuk meg nekik. Mert aki ezt megérti, ahogy Ninive megértette, az megmenekül. Az megmenekül. ez az életbeszéde tulajdonképpen, amikor valakit jó megráz az Isten, hogy ember, nem akarlak megölni, jó terben van veled, térj meg. És ez történt Ninivében, és ez olyan drága Istennek ez a szeretete, hogy ezt a gonosz pogányvárost, aki a saját népét sarcolta, aztán később rettenetes módon pusztította, ezt a népet meg akarja téríteni, és most figyeljetek, ha Ninivében megmaradt volna a megtérés hatása, megmenekül Izrael. Nem maradt meg. Csak ez a nemzedék tért meg a következő, már elfelejtette az egész történetet. Mikor gyerek voltam, óriási ébredés volt. És tegnap mondtam, ugye, hogy a nyomorúság szülte megtérés, nem igazi megtérés. 50-ben Fejérvár Csurgon a nagy református templomba az evangélikusok, reformátusok külön, közösen tartottak evangelizációt. Én 10 éves koromban nem tudtam befurakodni a templomba. Annyira tel volt a templom, 50-ben. Pár év múlva üresek voltak a templomok. 60 körül már üresek voltak a templomok. Hát miért? Mert a nyomorúság szülte megtérés, nem megtérés. A félelem szülte megtérés, se igazi megtérés. Csak a meglátja valaki a bűnt. Csak a bűn meg felismerése vezethet engem igazi megtérésre. Mert akik így tértek meg, azok mindmáig megmaradtak, ha még élnek. Mindmáig megmaradtak a hitben. Akik igazán, őszintén, Isten előtt megalázkodva, megtörve tértek meg. Tehát Ninive lakosai hittek Istennek, bőtöt hirdettek, és zsákulát öltött a város apraja, nagyja. Ugye érdekes ez, hogy ők bőtöt hirdetnek. Ez a bőt az ő gondolatukban nyilvánvaló a megrettenés következménye, és ugye tudjuk, hogy amikor Pál apostol Róma felé hajózik, és kitör a vihar, akkor ott is nem esznek az emberek, tulajdonképpen bőtölnek félelmükbe, mert azt gondolják, hogy ezzel kiengesztelik a haragó isteneket. Tehát, de a szívükről árulkodik, hogy valóban megrettentek, komolyan vették az igét, zsákuát öltött mindenki, a város apraja nagyja. A király is fölkelt a trónjáról, levetette magáról díszruháját, zsákuát öltött magáról, hamuba ült. Azután kiirdették névnévébe a király és a főurak rendeletére a következőket. Emberek és állatok, a szarvasmarhák és juhok semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak, öltsön, zsákruhát, ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenért, térjen meg mindenki a rossz útról, hagyjon fel erőszakos tetteivel. Most ugye ez tulajdonképpen olyan nagyon kedves és aranyos gondolat, hogy a szarvasmarhák, a juhok és az állatok is gyászoljanak. Luther ezt így mondta, hogy a megrettent lelkiismeret gyászba öltözteti még a természetet is. Valóban így van, és valahol Isten aztán egy kicsit vissza is jelez, majd látjuk a következő fejezetbe, hogy azt mondja Jónásnak, hogy én ne szánjam a 10.000-szer 12.000 embert és a sok állatot is. Tehát kiderül, hogy Isten is gondol az állatokra is. Neki még az is fontos. Még Mózes könyvében is van, mikor a szombatról van szó, ott még az igavonó állatoknak is jár a szombat. Tehát az Isten a legalacsonyabb rendű élő lényei felé is szeretettel fordul. De itt nagyon érdekes az, hogy ugye a király leszáll a trónjáról. Hát, bárcsak így lenne mindenki, mert ugye, ha az ember körülnéz ebbe a világban, azt szoktam mondani, a legsúlyosabb szenvedély, ami legpusztítóbb szenvedély, tessék megfigyelni, a hatalomvágy, az uralomvágy, ez a legpusztítóbb szenvedély. ez túltesz a kábítószeren, ez túltesz az alkoholon, ez minden szenvedélyükön túltesz. Ebbe halt meg a legtöbb ember a világban. Ezért robbannak ki a háborúk, az uralomvágy, a hatalomvágy. De hát nem csak a királyok tudnak uralkodni, ugye, hanem csak gondoljunk szépen a mi kis otthonunkra. Hogy tud civakodni egy férj és feleség azon, hogy kinek legyen most éppen igaza, kinek az akarata érvényesüljön, hogy mire költsük a pénzt, mire ne, hát csak gondoljuk végig. Vagy a gyermekek, hogy tudnak sokszor a gyermekek is zsarolva uralkodni a szüleiken, és így tovább. Tehát mindenki tulajdonképpen ezzel az uralmi hajlommal bír és lép fel. Így szoktuk mondani, mindenki kakas akar lenni a maga szemét dombján. De ez ilyen kis vicces, meg ártatlannak tűnik, de ez a legrettenetesebb probléma. Ez oszt meg bennünket. Ez egy félelmetes dolog, és honnan ered? Mi ennek a gyökere? Hát testvérek, az a mondat, ami a sátán szájából hangzott el, dehogy haltok meg, olyanok lesztek, mint az Isten. Tehát ez az istenkedés, ez az uralomvágy, ez van benne az én szívemben is, meg minden ember szívében. És bizony erről le kell szállnunk, erről a trónról. Valaki állt ezen a földön, akinek egyedül lett volna hatalma és uralma, illetve nem csak lett volna, hanem volt is az egész világegyetem felett, ami Urunk Jézus Krisztus, aki maga mondta, hogy nekem adott ott minden hatalom menjen és földön, és megmosta a tanítványai lábát. Mondja is, ha én az Úr megmostam a ti lábaitokat, akkor nektek is meg kell mosni. Példát adtam nektek, mondja az Úr Jézus. És azt mondja, tagadd meg magadat. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Ő megy a keresztre, mit csinálnak a tanítványai mögötte? Azon vitatkoznak ki a nagyok. Hát szörnyű, nem? És megkérdezi, miről vitatkoztak? Hát gondolhatjátok, hogy szégyelték magukat. De hát a tanítványok is ilyenek. Hát minden ember ilyen. És akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy én azért jöttem, hogy szolgáljak. Ugye azt mondta, nem azért jöttek, hogy nékem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak, és életemet adjam sokakért a hátságot. Micsoda különbség? Két egész különböző világ. Ez a mi uralomvágyal teli világunk. Ugye a fiatalok mindig mondják, ha valami tetszik neki, hogy király, mert tulajdonképpen az egész, tessék figyelni, ez a sztárolás, ami ma megy. Hát most ne sértődjön meg senki, de sokszor hallom, hogy ezek a fiatalok, hát éppen valahogy el tud kornyikálni két nótát, és akkor már ő a sztár. De mert miért? Mert mindenki csillag akar lenni az égen. Igen. De az Úr Jézus azt mondta, ebbe fogtok belepusztulni. Tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És megnyugvást találtok a ti lelketeknek. Leszállt a trónról. Micsoda nagy dolog ez. Mert mit is jelent ez a mozdulat? Azt jelenti, végre átadta a helyét annak, aki egyedül jogos az uralomra. Egyedül Isten jogos az uralomra. Azt mondta Jézus a tanítványainak, ti mindnyájan testvérek vagytok. Egy a ti uratok, egy a ti mesteretek, egy a ti doktorotok. Ti mindnyájan testvérek vagytok. Ezt kellene megérteni. Azért olyan sok a torzsalkodás a gyülekezetben, azért olyan nagy az egyházi hierarchia utáni kapaszkodás, meg hatalmi harc, mert mindenki uralkodni akar. De ha én egyszer leszállok a trónról, akkor csoda történik. Átadom a helyemet az én drága uramnak, és akkor ő az Úr, és akkor minden megváltozik. Egy egész rendszerváltozás lesz. Egy világ fordul meg, és változik meg benned. Ha ő ülhet a trónra, és nem te akarsz uralkodni, és mindenkinek megmondani az igazságot, az igazat, és nem te akarod a világegyetemet mozgatni. Te valaki látta Steve Hawking, ezt a nyomorék tudóst, aki beszélni se tud. Úgy hívják, hogy az univerzum ura. Hát komolyan sírva fogad az ember, amikor meglátja. Annyi ereje nincs, hogy beszéljen. Klerózis Multis Plexben van, ott ül a tolókocsiban. És eljátsza ezt a szerepet. És azt mondja, csak az van, én a saját szájában hallottam a televízióban, csak az van, amit mi látunk, amit mi valóságként megélünk, és mi vagyunk a dolgok urai. Hát, ez a baj. Ez a mi tragédiánk. Ez a családi tragédia, ez a házasságok tragédiája, ez a munkahelyek drámája. Erről szól az egész szerencsétlen történelmünk. És most komolyan meg kéne kérdezni, hogy én itt és István leszálltam a trónról. És tényleg Jézus Krisztus az Úr az én életemben? Aztán hányszor visszaülök? Aztán levetette a diszruháját, és zsákruhába öltözött. Ugye mi diszruháink, ugye nekünk vannak nagyon jó diszruháink. Én vagyok a legjobb anya, én vagyok a legjobb apa, én vagyok a mit tudom én szuper mérnök, meg a mit tudom én kitüntetett Kossuth-díjas művész. Meg vannak a szép ruháink, komolyan, nagyon szép ruháink vannak, de ha ezt egyszer le kell vetni, azt mondja az Úr Jézus a Laodícia beli gyülekezetnek, aki azzal dicsekedett, hogy meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. Nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a vak és a szegény, a mezítelen, vegyél tőlem tűzben izított aranyat, fehér ruhát, hogy felöltözz és ne lássék ki a te mezítelenséged rúdsága. Bizony a mi palástjaink, a mi szép ruháink, ami tulajdonképpen más, a mi dicsekedéseink ezek a palástok, amivel dicsekszünk. Hányszor dicsekedek én is, ugye? És akkor mindig megszégyenít az Úr. Hát mit van, amit nem kaptál? Mivel dicsekszel? És milyen jó, mikor a megtérésben ezek a dolgok a helyére kerülnek. Az Úr oda kerül a trónra, az életemben ő lesz az Úr. Ezeket a diszruhákat levetem, és aztán megkapom az Úrtól a legszebb ruhát a megtérésben. A tőle kapott legszebb ruha az új élet, a Szentlélek által újjáteremtett új élet. És olyan csodálatos Isten, ugye látjátok, hogy komolyan veszi az ő megtérésüket. Miért? Mert minden bizonnyal komolyan is, komoly volt a megtérésük. Mert ha nem komoly a megtérésem, Isten nem veszi komolyan. Tehát amikor Isten látja az én szívem hamisságát, hát nem fogja komolyan venni. Tehát nagyon-nagyon-nagyon meg kell gondolni, hogy a mi megtérésünk csak őszinte lehet. És nagyon sokszor szorongat az, mikor lelki beszélgetéseket folytatok emberekkel, nem rendülnek meg. Nagyon sokszor kis ilyen válvonogatva mondják meg a bűneiket, mintha én előttem kellene ezt mondjuk valahogy tisztázni. Dehogy én előttem. Egyedül az Úr előtt. Mit mond Dávid? Egyedül ellened vétettem. Azt tettem, ami gonosz a szemeid előtt. Tehát az én bűnöm nem a másik emberre tartozik bizonyos értelemben. Hát ha ellene vétettem, akkor ő rá is tartozik. Aki ellen vétettem. De egyébként mindig és első renden az Úrra tartozik. Mert csak ő tisztíthat meg. És így mondom, hogy a bűnbánat zsákruhájára bizony magunkra kell ölteni, testvérek. Ezt a fázist nem lehet kihagyni. Azt nem lehet, hogy levetem a diszruhát, aztán fölöltöm magamra a legszebb ruhát, amit az Istentől kapok. Mert ilyen nincs. Először zsákruhába kell öltözni. A bűnbánat zsákruhájában. Különben nincs bűnbocsánat. És itt nagyon komolyan kell gondolni valamit. Nagyon-nagyon komolyan. Nem azért fogod megkapni a bűnbocsánatot, mert felöltötted a zsákruhát. Ez csak egy szükséges lépés a megtérés útján. Hanem miért? mert az Úr meghalt az én bűneimért a kereszten. Csak ezért van bocsánat. Semmi másért nincs bocsánat. Zokoghatok én tengernyi könnyet, meg tényleg zsákuvát ölthetek, meg elzarándokolhatok a szent földre, meg térden csúszhatok, kanosszát járhatok, meg azt csinálhatok, amit akarok, akkor sincs bocsánat. Egyedül Jézus Krisztus vérért van bocsánat. És ezért kellene olyan nagyon hálásnak lenni mi Úrunknak, ha megértenénk, csak ő érte bocsánat meg nekünk, a mi Istenünk. De a zsákruát tényleg nem lehet kihagyni. Azt fel kell venni. És ez a bűnbánat. De ezt végzi el a Szentlélek, hogy én tényleg lássam a bűneimet, én tényleg összetörjek, én tényleg a szívem mélyéig ismerjem el, hogy bűnös vagyok. Ez nagyon fontos. És érdekes, azt mondják, ugye ezek az emberek itt, a főurak, a király, ki tudja, talán felénk fordul, és megszáll az Isten lelohadt, lánkoló haragja, és nem veszünk el. És mit mond nekik? Teljes erővel kiáltsanak az Isten. Az emberek és állatok, hát ha megmenekül, hát ha megbánja. Na most ugye tudjuk, itt az Ószövetségben vagyunk, itt még nem áll a kereszt a Golgotán. De nagyon fontos megérteni, hogy minden biblikus hívő zsidó tudta, hogy az üdvössége, a feltámadása, az örök élet egyedül a Messiásért lesz majd az övé. Ez volt az igazi biblikus zsidó ember hite, hogy elhitte a Bibliába, hogy majd ő nem tudja megoldani a kis báránykája, amit felvisz húsvétonként a jeruzsálemi templom oltárára, az csak a Krisztusra mutat, ezt tudták a biblikus hívők. A vallásosok nem tudták. A biblikus hívő zsidó tudta. Ahogy Jób is mondja, tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára megáll a por felett. Tehát, hogy ezek az embereket a Szentlélek milyen világosságra és milyen látásra juttatta el, én megmondom egy mondattal. Látták, nincs más, csak kegyelem. Hát, ha elfordul a haragja. Hát, ha nem pusztulunk el. Hát, ha megkegyelmez az Isten. És mi annyival vagyunk sokkal jobb helyzetben, mint a ninivéiek, hogy mi tudjuk, hogy a kegyelem elkészítetett. Ott a Golgotán, amikor Jézus kimondta, elvégeztetett. A megváltás, a kegyelem kész. Tehát valóban mi múlik, hogy leszállsz a trónról, hogy leveted a diszruhádat, hogy zsákruhát öltesz, és kiáltasz az Úrhoz bocsánatért. És Jézus Krisztusért megkapod. És testvérek, az a többi mindenféle vallási sallang, amit még ehhez mi hozzá tudunk tenni, hogy így kell, meg úgy kell, meg a sok recept, hogy hogyan is kell, annak semmi jelentősége nincs. Tulajdonképpen a megtérés ilyen egyszerű. Én láttam olyan is, hogy valaki megvallott, hogy ott tért meg. Ide cipeltek a haverek, te rám tetted a kezedet, én hanyattestem, elájultam, felébredtem, megtértem. Na, ezt tessék megmutatni a Bibliából nekem. Hát ilyen nincs. Hát ez egy agyament recept. Ez egy hamis prófétás recept. Ilyen nincs. Így lehet megtérni. Így lehet megszabadulni. És mit mond az Úr? Megkegyelmez neki. Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg. Na most itt megint meg kell állni egy, csak ez lesz a befejező gondolat, de ez nagyon fontos, hogy azt mondja itt az Úr, hogy meglátta, amit tettek. Most nehogy valaki átkapcsoljon arra a vágányra, hogy na lám, itt van a cselekedetekért üdvözül az ember, mert az Isten meglátta, mit tettek. Nem, itt a Jakab szerinti magyarázatot kell érteni. Hogy a hitünkből megmutatkozik, illetve cselekedetekből megmutatkozik a hitünk. Például Jézus, hogy mikor odacipeli a négy barátja, a gutaütött embert, és ott leereszti, szétbontja a tetőt, leereszti, akkor mit mond az ige? Nem azt mondja, hogy az Úr látta a cselekedeteinket, hanem azt mondta, látva az ő hitüket, így szólt a vénához. Tehát ez, amit itt tettek, ez a hit cselekedetei voltak. És Isten látta az ő hitüket a tettükből, hogy ezek valóban megtértek. És ezért őt nem lehet becsapni, mert így, ő, mint az Úr Jézus mondta, a gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tehát Isten, amikor nem hajtja végre az ítéletet, ez a kegyelem. És komolyan most testvére gondoljátok meg, hogy oldotta meg Isten ezt a problémát. Mert nem hagyhatja Isten a bűnt büntetés nélkül. Így mondja az ige. És még azt is olvashatjuk, hogy vérontás nélkül nincs bocsánat. Nincs bűnbocsánat. Tehát akkor tulajdonképpen nincs is bocsánat, nem? Meg kellene halnunk. Örök kárhozattal. De hogy ennek ne kelljen bekövetkeznie, Isten az igazságát nem adta fel. Jézus Krisztus kereszt áldozatában végrehajtotta az én bűnöm, meg a te bűnöd ítéletét. Tehát az ítélet végrehajtatott. De aki ezt elhiszi, hogy Jézuson hajtotta végre Isten az ítéletet, övé az ítélet, övé a bűnhődés, övé a pokoljárás, a tiéd meg a kegyelem. Ha magadra öltötted a zsákolát. Imádkozzunk. Drága Urunk, ki se tudjuk mondani, ki se tudjuk fejezni azt a hálát, ami a mi szívünkben van a te csodálatos szeretetedért, kegyelmedért, hogy magad vetetted oda magadat az ítélet elé, hogy elfedez bennünket. Ó, Uram, bocsáss meg, hogy mi ezt már úgy tudjuk. Ma olyan nagyon megtanultuk. De add meg a Szentlélek által, hogy ez a szívünkbe égetett valósága lehessen. Hogy ez minden nap a hálánk tárgya lehessen. Hogy felfogjuk, hogy csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk. Ó, bárcsak látnánk mi hívő emberek, hogy napról napra kegyelemből élünk. Hogy minden a te áldozatodból áradó kegyelem. És köszönjük, Uram, hogy nem Jónás módjára tengerbe veted az életünket, hanem a te kegyelmed tengerébe vetetted a mi bűneinket az ítélet alá ott a kereszten. Könyörgünk, Urunk, hogy adj nekünk igaz szívet, tiszta látást. Adj nekünk hűséges lelkületet. És add meg, hogy ha eltávolodtunk tőled, igaz bűnbánattal tudjunk visszatérni. Akár ismerünk téged, akár nem. Hadd tudjunk mi is eljutni úgy, mint ezek a ninivejek, a megtérésre, a te kegyelmed, igazsága, hadd legyen a miénk. Úr Jézus Krisztus, hallgass meg a könyörgésünket, és ne engedd, hogy olyan laza és felületes keresztények legyünk, hogy olyan sokszor képesek vagyunk így élni, hanem engedd meg, hogy egészen komolyan tudjunk téged venni, hogy te is komolyan vehess minket. Amen.